Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 90. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 90. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. És folytassuk Isten tiszteletünket a 166. számú dicséretünk 4 versének éneklésével. A 166. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk, együttlétünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak tanítását, amely a 10 parancsolatról tanít bennünket, azon belül is a 7. parancsolat magyarázatát olvassuk és tanulmányozzuk. A 7. parancsolat így hangzik, ne paráználkodjál. Mi a 7. parancsolat értelme? Az, hogy Isten előtt minden némű tisztátalanság kárhozatos, tehát azt nekünk is szívből utálnunk kell, és szeplőtelen tiszta életet kell élnünk, akár a szent házasságban, akár azon kívül. Csak a paráználkodást és más eféle rút dolgokat tilt meg Istene parancsolatban? Mivel testünk és lelkünk egyaránt a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettő tisztaságban és szentségben megőrizzük. Megtilt tehát mindenféle tisztátalan cselekedetet, magaviseletet, beszédet, gondolatot és kívánságot, és mindazt, ami az embert erre ingerelné. Hitvallásunk tanítása után a bibliaolvasó kalauz szerint mai napra kijelölt Zsoltárt, a 90. Zsoltárt olvasom a testvérek között. A 90. Zsoltárban ezt találjuk megírva. Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza emberek, mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű, reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Bizony, elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk, ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság, oly gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vígadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztes meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon és méltóságot fiaikon. Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Isten áldása legyen rajtunk, akik halljuk az ő igéjét, és adja, hogy jelenlétében megérthessük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk most el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, arra kérünk, hogy szent lelked által maradj közöttünk ebben az órában. Köszönjük, hogy eljöhettünk ide a te házadba, és köszönjük, hogy te vagy az, aki öröktől fogva hívogatsz és vársz bennünket magadhoz. Szeretnénk veled lenni és veled találkozni ebben az órában, és szeretnénk meghajolni a te igéd előtt, amelyen keresztül te ma is, most is megszólalsz közöttünk. Köszönjük, hogy a te igéd élő és ható, amely által tanítasz, formálsz bennünket, amely által bátorítasz, vagy éppen intesz, attól függően, hogy mi van hasznunkra. Segíts meg bennünket, mennyei édesatyánk, hogy hadd tudjunk úgy megállni a te színed előtt, mint akik szívből hálásak azért a lehetőségért, amelyet itt a gyülekezetben kapunk. Adjad, Urunk, hogy megláthassuk annak mélységét és titkát, hogy te közeledsz hozzánk, és hogy mi közeledhetünk te hozzád. Dicsőítünk téged Jézus Krisztusért, aki által most is megszólíthatunk téged, mi méltatlan emberek. Dicsőítünk az ő áldozatáért és közbenjárásáért. Dicsőítünk azért, mert ő érette megbékültél, és nem ítélettel, hanem kegyelemmel fordulsz hozzánk. Segíts meg bennünket, hogy a te kegyelmedet hadd legyünk készek elfogadni és befogadni. Könyörülj meg rajtunk, tisztíts meg a mi gondolatainkat, a mi szívünket, lelkünket, mindattól, amit utálsz, és formálj bennünket olyan nyájjá, olyan gyülekezetté, olyan személyekké, akiknek élete kedves előtted. Hisszük, hogy van hatalmad ma is ezt megcselekedni. Ezért jövünk hozzád, légy segítségül nékünk. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és folytatva imádságunkat a 369. számú dicséretünk első versét énekeljük. A 369. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Jövel, Szentlélek, Úr Isten!
Jövel, Szentlélek, Úr Isten! Lelkünknek vigassága, szívünknek bátorsága, adjad minden híveidnek te szent ajándékodat. Jövel, vigasztaló Szent Lélek Isten!
Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, a Zsoltárok könyvének 90. fejezetéből olvasom, 90. fejezet 12. verséből, ahol ezt találjuk megírva: Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Kedves testvérek, az első gondolat, amit ide hozok a testvérek elé, látszólag nem kapcsolódik ehhez a Zsoltárhoz és ehhez az igéhez. A gyülekezetben itt lévő emberek, testvérek nagy része még úgy tanulta, és van is ebben valami igazság, hogy az embert az állattól a gondolkozás különbözteti meg. Sok mindenben hasonlítunk az állatokra, de alapvetően van valami, ami bennünket különbé tesz, ez pedig a gondolkozás, amely formája és alakítja az emberi életet. Az is igaz, hogy az ember, a gondolkozó lény mindig is kereste és keresi az életének, létének az értelmét. Csak az nem keresi az életnek az értelmét, a létnek az értelmét, aki nem gondolkozik. Egy olyan világba csöppenünk, folyunk bele, ahol a gondolkozás egyre jobban eltűnőben van. Azt szoktuk mondani, hogy az emberiség elembertelenedik. Kicsit szarkasztikusabban fogalmazva, úgy is mondhatnánk, hogy az ember elállatiasodik. Amikor keressük ennek a kulcsát, hogy miért veszíti el az ember a maga különbözőségét, és miért válik egyre olyanabbá, olyanná, mint az állat, akkor az egyik magyarázatot ebbe találjuk, hogy az ember már nem gondolkozik. Az ember is egyre jobban az állatvilághoz hasonlóan az ösztönei szerint kezd élni. Ütök, rúgok, vágok, csalok, hazudok, hogy életben maradjak. Ez az állatvilág filozófiája, idézőjelben, minden eszközt megragadva, a létért küzdünk, nem számít a másik, a lényeg az, hogy minél előbbre jussunk egy sorban. Ebben az elállatiasodó világban az ember is fölveszi ezt a mentalitást, nem gondolkozik, hanem egyre jobban az ösztönei szerint kezd élni. És amikor az ember a gondolkozást elveti és megveti, és egyre állatibb módon kezd élni, az úgy néz ki, ahogy ma is kinéz körülöttünk a világ. Az egyik eltapodja a másikat, az egyik megöli a másikat, lenézi, becsmérli a másikat, megkülönbözteti bőrszín, vagy ide vagy oda való tartozás alapján magát másoktól, és azoktól, akiktől különbözik, elválasztja magát, azokat megítéli, vagy éppen elítéli. Van-e vajon ebből kiút? Sokakat, közöttük a keresztényeket mindenképpen kell, hogy zavarja az, hogy a világ ilyen körülöttünk, és kell is, hogy valamilyen módon gondolkozzunk azon, hogy hogyan lehetne mássá a világ körülöttünk. Tudom, hogy azt mondják erre a testvérek, hogy kevesen vagyunk mi keresztények ahhoz, hogy a világot megváltsuk, hogy a világot jobb útra tereljük, és ebben van némi igazság, de a világot már nekünk nem kell megváltani, azt már elvégezte a mi megváltónk. A világot nem kell más utakra terelnünk, mert nem biztos, hogy valóban képesek vagyunk ezt a világot más utakra terelnünk, de nekünk magunknak meg kell tanulnunk, gondolkoznunk és úgy élnünk, ahogy az Isten előtt kedves, és ahogy arra Isten bennünket tanított. Ma nem pusztán abban van a baj, hogy a világ általában elállatiasodik, hanem abban van a baj, hogy a keresztények is ennek a tendenciának az áldozatai. A keresztény közösségekben is van elhidegülés, elkülönülés, ítélkezés. A keresztény közösségekben is ugyanúgy teret kap sokszor a tisztátalanság, a tisztátalan gondolkozás, vagy a tisztátalan életvitel, és úgy tűnik, hogy mintha a keresztények is elfelejtenének egyre jobban gondolkozni. Azon, hogy vajon ki vagyok én, és mi az én életem értelme? Miért vagyok ebben a világban? Testvérek, nem mondhatunk le a gondolkozásról, ha már egyébként is azt tanították nekünk, hogy ez különböztet meg bennünket az állatvilágtól, akkor gondolkoznunk kell, és én hadd hívjam arra a testvéreket, hogy vegyék komolyan az Isten előtt való szent gondolkozást. Olyan sok időt szánunk arra, hogy másokat nézzünk meg, hallgassunk, akik állítólag gondolkoznak helyettünk. A mai társadalmak irányított társadalmak. Van egy kis gondolkozó réteg, egy filozófiával, és a médián keresztül a gondolatait átadja a nagy közönségnek. És a közönségnek nem kell már gondolkoznia. A nagy gondolatok megszületnek máshol. A közönség, a testvérek meg én, irányított emberek vagyunk. Ezt célozzák a reklámok, ezt célozzák a filmek. Így kell élni. Ez a trendi, ez a jó. Ne gondolkozzál, majd mi megmondjuk neked, hogy mi a jó. És sajnos a keresztényekre is jellemző az, hogy elúszunk ezzel az árral. Nem veszük észre, hogy a gyermekeink mennyi időt töltenek a televízió előtt. Hogy az ő gondolkozásuk már nem egészen olyan talán, mint a mi gondolkozásunk. Vagy egyáltalán észre sem veszük, hogy a közös gondolkozásunk, az övék meg a miénk is helytelen. Mert kiszolgáltatottjaivá lettünk másoknak. Irányított emberekké váltunk. Testvérek, hadd buzdítsak mindenkit arra, hogy szálljunk oda a napjainkból, az életünkből meghatározott időket arra, hogy gondolkozzunk az Isten színe előtt. Sajnos a keresztyének életében a legtöbbször nem marad idő a gondolkozásra, az Isten előtt való elcsendesedésre. Nincs idő a hétköznapjainkban, nincs idő a hétvégéken, nincs idő a vasárnapokon arra, hogy mi gondolkozzunk és elcsendesedjünk az élet dolgai felől. És éppen ezért ugyanolyanokká válunk, mint a körülöttünk lévő emberek. Ha megkérdeznek ma egy átlag embert arról, talán itt Magyarországon, hogy szerintem mi különbözteti meg a keresztyéneket a nem keresztyén emberektől, akkor hadd mondjam azt szomorúan, hogy a leginkább talán azt válaszolnák az emberek erre, hogy az, hogy ők elmennek vasárnap templomba. Ez különbözteti meg ők. Az, hogy ők vasárnap elmennek templomba. Amikor én alszom, vagy nézem a tévét, akkor látom, hogy ezek harangoznak, aztán mennek a templomba. És ez nagy baj, hogyha a világ csak ennyit lát. Ha a világ csak ennyit érzékel abból, hogy mi keresztyének vagyunk. Szoktunk-e elcsendesedni Isten színe előtt, akár nap, mint nap, és gondolkozni arról, hogy ki vagyok én, mi az Isten célja velem, miért születtem erre a világra, és mi az én életemnek az értelme? Az az igazság, hogy ez az igény valahol azért ott van az emberben. És sokan megjelennek ma ebben a világban, akik az embernek ezt a rejtett igényét megpróbálják kielégíteni. Nem véletlen a különböző keleti filozófiáknak, meditációknak a virágzása, amelyek arra buzdítják az embereket, hogy álljál meg, mert az élet az nem csak annyi, amennyi a felületen látszik, hanem sokkal mélyebb dolog, és gondolkozzál. És megtanítják az embereket arra, hogy keressék az élet értelmét. Csatlakozhatunk ehhez a vonulathoz? Testvérek, alapvetően azt gondolom, hogy a keresztyének nem csatlakozhatnak ehhez, mert noha hasonló dologra ösztönzöm a testvéreket, de a módszer az mégsem ugyanaz. Általában az Istennel nem számoló filozófiák arra buzdítják az embereket, hogy keressék meg az életük értelmét önmagukban. Ezért mindig önmagát vizsgálja az ilyen ember. Menj minél mélyebbre a tudatodban. És megtanítják az érdeklődőknek, hogy hogyan kell a tudatunk mélyére hatolni. Mert úgy gondolják, hogy akik Istennel nem számolnak, hogy a megoldás ott van. Akkor nyeri majd el az ember az élete értelmét, és akkor fogja tudni, hogy mi a célja az életemnek, hogyha lehatol a tudata mélyére, és ott szétnéz, és talán majd talál valami választ. Nekünk Isten valami egészen mást tanít. És itt érkezünk el ehhez a zsoltárhoz. Mert tulajdonképpen ez a zsoltár egy gondolkozó embernek a vallomása. A fölírat szerint Mózesnek, Isten emberének az imádsága ez a zsoltár. Ő volt az, akit érdekelt az, hogy ki vagyok én, mi az én életemnek az értelme és célja. És Mózes megértette azt, hogy ha én erre a kérdésre választ akarok kapni, akkor nem önmagamban kell kutakodni, hanem egy jó tükör kell, amely megmutatja nekem azt, hogy én ki is vagyok valójában. Hát Mózesnek biztos nem volt pszichológiai végzettsége, vagy bármi más ilyen lélek doktor, vagy bármit mondhatnék, pedagógusi végzettsége. Egy magas kultúrában tanult ő ott Egyiptomban, de megtanulta ez az ember azt, hogy ha én magamra nézek, akkor mindig elfogult leszek. Egy rendszeren belül nincs mihez viszonyítani. Magamhoz nem viszonyíthatom a dolgokat. Kell valami, ami megmutatja nekem a valóságot. Egy jó tükör kell. És Mózes megtalálta ezt a jó tükröt, amely megmutatja az embernek azt, hogy ki vagy te. És ebben a Zsoltárban Mózes erről tesz bizonyságot, neked és nekem. Aki talán nem kerested az élet értelmét, de most Isten mégis arra indít, hogy nézzél ennek utána. Aki talán úgy gondolod, hogy megtaláltad az élet értelmét, mert van házad, családod, keresed, egy nyugdíjad, vagy jövőd, mert jó eredményeid vannak a tanulásban, vagy sikeres ember vagy, az Isten azt mondja, most eléd tartok egy tükröt, és nézd meg ebben a tükörben azt, hogy milyen is a te életed, hogy mit ér a te életed. Mózes nem kert el, fölállítja a tükröt az első versben, és utána odáll ez elé a tükör elé. Azt mondja, Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre, mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten. Azt mondja Mózes, hogy ez a tükör, az örökké való múlhatatlan Isten. Ha visszanézek a történelembe, azt mondja Mózes, ott van az Isten. Ha előre nézek, ott is csak az Istent látom. Azt mondja Mózes, és ezt fedezi föl, hogy az egyetlen biztos pont az ember körül az a múlhatatlan és változhatatlan Isten. És ha az ember tudni akarja, hogy ki vagyok én, és mi az én létem értelme, akkor Istent ebből a játékból, ebből a vizsgálatból nem hagyhatja ki. Akkor nem tolhatja félre az egyetlen hiteles tükröt, hanem bele kell nézni abba, amit ez a tükör nekünk mutat. Kedves testvéreim, mikor Mózes ebbe a tükörbe belenéz őszintén, akkor itt jó néhány versben leírja, hogy mit lát. És hogyha valaki ezeket a verseket önmagukba elolvassa, akkor azt mondhatja rá, hogy ez a Mózes, ez egy nagyon pessimista ember volt. Hogy ez a Mózes, ez egy nagyon megkeseredett ember volt, mert az emberi életről csak olyan negatív dolgokat írt itt le. Csak azt írja le, hogy elmúlunk, megsemmisülünk, nem maradunk meg, olyan az életünk, mint egy sóhajtás, csak mintha egy lehellet lennénk, a mi életünknek az ideje is csak egy nagyon rövidke kis szakasz, és azt mondhatná bárki, hogy ennek a Mózesnek biztos valami rossz és álmatlan éjszakája volt előző nap, hogy ilyeneket írogatott az emberi életről. De testvéreim, Mózes nagyon is reális. Mert amikor az Isten múlhatatlanságába beletekint, akkor mindaz, amit az ember olyan nagyon sokra tart, ebben a tükörben porszemnyivé zsugorodik össze. Az ember, aki azt hiszi, hogy az élet az övé. Az ember, aki azt hiszi, hogy mindenre van ereje. Az ember, aki azt hiszi, hogy megképes magát váltani. Az ember, aki azt hiszi, tudja, hogy mit hoz a holnap. Egy pillanat alatt porszemnyivé zsugorodik, amikor az Isten múlhatatlanságát szemléli, mert rájön arra, hogy mennyire kicsinke vagyok. Hogy az én kis rendszerem, amelyben eddig gondolkoztam, meg vezettem az életemet, ez az Isten tükrében mennyire semmi. Hogy ez mennyire értékelhetetlen. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy mindenki, aki őszintén megáll Isten előtt, el kell, hogy jusson oda, ahova eljutott Mózes is ebben a Zsoltárban. Arra az őszinte beismerésre és vallomásra, hogy az én életem, aminek azt gondoltam, hogy tudom az értelmét, a célját, amire úgy gondoltam, hogy az tökéletes, az valójában az Isten tükrében csak olyan, mint a pára. Semmi. Azt gondolom, hogy amíg idáig nem jut el egy ember, addig igazából nem beszélhet arról, hogy az Isten tükrének valóságos képét elfogadta. Amíg nem jut el ide az ember, hogy az én életem önmagában egy nagy semmi, addig nem talál a következő lépésre sem. Össze kell törni, és el kell jutni oda az Isten jelenlétébe, hogy én egy senki és semmi vagyok. Az Isten nem megalázni akar bennünket, mielőtt félreértenénk ezt a dolgot. Az Isten a valóságot akarja megmutatni nekünk. Az Isten nem akarja azt, hogy te meg én egy hazugságban, egy önhazugságban éld le az életedet. Mert az ember behazudja magának, hogy jól vannak így a dolgok, hogy mehetnek így a dolgok, és az Isten ezt nem akarja. Mondhatnánk azt, hogy az Isten egy sötét szobába fölkapcsolja a villanyt, hogy te meg én meglássad a valóságot. Oda tart eléd egy tükröt az igében, hogy megértsed, hogy hogyan vagy öltözködve, hogy milyen is a te életed igazából. És ez egy kényes dolog. Kényes dolog, mert nem szeretünk megszégyenülni egymás előtt se, önmagunk előtt se. És az ember úgy gondolja, hogy ez egy nagyon nagy ciki, egy nagyon-nagyon rossz dolog, hogy én egyszer csak azt kell, hogy mondjam, hogy az a filozófia, az a gondolkozás, amire én építem az életemet, az nem jó. De én arra hívlak benneteket, hogy jertek ide az Isten színe elé, újra és újra, ezzel a szívbeli alázattal, hogy Isten, mutasd meg nekem az igazságot, és segíts, hogy én ezelőtt az igazság előtt meg tudjak hajolni, vagy össze tudjak törni, mert ott jön a megoldás. Ha Mózes állításait megvizsgáljuk, akkor azt mondhatjuk, testvérek, hogy a világ semmit nem változott Mózes óta. Ha csak konkrétan ezt vesszük, amit itt a 10. versben leír, azt mondja, életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő. És nagyobb részük hiába való fáradozás, olyan gyorsan eltűnik, mint a repülnénk. Testvérek, egy nagyon reális kép az emberi életről. Mert Mózes azt mondja, hogy Istenem, az én életem itt a földön, az idő korlátai között zajlik. 70 esztendő vagy 80 esztendő. Ez az, amit átlátok. Amiben reménykedhetek. Esetleg. Nem több. Ami már azon felül adatik, az már külön ajándéka az Istennek. 70 esztendő vagy a 80 esztendő. Amikor az evolúcionistákat hallgatjuk, akkor arról beszélnek, hogy a Föld évmilliárdok alatt fejlődött oda, ahova fejlődött. És ebből a te életed, meg az én életem 70 vagy a följebb 80 esztendő. Akkor is így volt, mikor Mózes élt. És most is így van. De éppen valakivel beszélgettünk itt a múlt vasárnap, vagy a hétközben, aki elmondta, hogy milyen fiatalokat temet tiszteletes úr mostanában. 50-60 évesek, akik elmennek közülünk. Mert változik a világ. Persze, Mózes idejében talán még nem volt számítógép, internet, meg mobiltelefon. De az emberi élet 70 vagy 80 esztendeje, a korlátok közé szorítottságunk az ma is ugyanúgy megáll. Aztán mit mond Mózes? Azt mondja, hogy nagyobb részük hiába való fáradozás. Hát az ember gondolkozik ezen, hogy ez így van. De testvérek, adjuk csak össze. Adjuk csak össze, hogy miből áll a mi életünk. Hiába való fáradozásból. Nem, azt mondjátok, nem hiába való, mert néha szoktunk örülni. Igen, de a végén eltemetnek mindannyiunkat. És akkor mit mondunk? Lesz valami hasznunk nekünk abból, amit itt a földön csináltunk? Megépíti az ember a házat, magának, gyereknek, unokának. Dolgozik, küzd, megveszi az autót, oda teszi az asztalra a jobbnál jobb ételt. Küzd az ember, fáradozik, fáradtsággal eszi a kenyerét. De mindez egyszer itt marad. És amikor a zsoltáros azt mondja, hogy ez hiába való, akkor erről beszél. Hogy igen, most, a mába, ezt lehet, hogy élvezed, de itt fog maradni. És valahogy oda visszhangzik a Bibliának egy másik üzenete erre a gondolatra. Az az üzenet, hogy üres kézzel érkeztél ebbe a világba, és úgy is fogsz kimenni. Úgy is fogsz innen kimenni. Néhai nagytiszteletű pap László, aki az élet nagy mélységeiből szabadulva lett Istennek csodálatos szolgája és követe, a pomázi gyülekezet lelkipásztora, megengedhette magának, hogy arról beszéljen a gyülekezetben, ő, aki nagy emberi mélységeket járt meg, hogy testvérek, a koporsón nincsen tetőcsomagtartó. Tudjátok, ott nincs tetőcsomagtartó. Innen nem viszel el semmit. És az ő szavait hadd hozzam ma ide, hogy hiába való fáradozás, mert nem viszel ki belőle semmit. Lehet majd csináltatni egy szép koporsót, de bekerül a föld alá. És ahogyan üres kézzel érkeztünk ide, üres kézzel is fogunk elmenni. Változott valamit a világ? Nem, Mózes ezt látta, hogy küzdünk, dolgozunk, fáradozunk. De igazából mindaz, amiért küzdöttünk, fáradoztunk, valahol majd lemaradt tőlünk. Nem lesz jobb helyünk tőle a túlvilágon. Nem lesz érvelési alap az Isten előtt, hogy én mit csináltam itt a földi életben. És azt mondja ráadásul Mózes, akkor több ezer évvel ezelőtt olyan gyorsan eltűnik az emberi élet, mint a repülnék. Azt mondja, olyanok vagyunk, ha szeretnénk az értelmét fordítani ennek a versnek, mint a költöző madarak. De berepültünk volna ide, és megyünk tovább. Ennyi a mi földi életünk. Mintha repülnénk, olyan gyorsan tűnnek el a dolgok, hogy az ember idősödik, egyre jobban azt tapasztalja, hogy ez a mózesi vallomás, ez nagyon-nagyon igaz. Jaj, mennyi dolog van az életünkben, aminek már nincs a mai világban ideje ülepedni. Abban a régi világban, ahol már a jelenlévőknek csak a kicsinyke százaléka élt, talán a gyertyafényes vacsora mellett, ami nem azért volt gyertyafényes, mert romantikázni akartak, hanem azért, mert nem volt áram, ott még lehetett beszélgetni, gondolkozni, még nem vette el az időt más, ott még az élmények le tudtak ülepedni. Ma nagyon gyorsan repülünk. Ma nagyon gyorsan repülünk. Ma széles sávon utazunk, ahogy az informatikusok mondják. És ez pontosan úgy van, ahogyan ez a valóságban is megtörténik. Az elmúlt hetekben egy szomorú ügy miatt Hollandiába kellett utaznom egy temetés miatt, és amikor az ember 150-nel, 160-nal megy a német autópályán, akkor nincs ideje arra, hogy gondolkozzon, hogy milyen szép a táj. Akkor csak megyünk. Az ember, amikor célba ér, megnézi az óráját, és azt mondja, 13-14 óra, átjöttem Európán, és ha megkérdezik, hogy mit láttál, akkor azt mondom, semmit, csíkokat az aszfalton. Ennyi marad belőle. Hát ilyen az emberi élet is, hogy mintha repülnénk. Meg tudjuk mondani, hogy mi volt tegnap, vagy tegnap előtt. Elfelejtjük sokszor a halottainkat, elfelejtjük az élő családtagjainkat, szeretteinket. Aztán amikor néha összejövünk, akkor azt mondjuk, hogy hát tudjátok, mindenkinek rohanni kell, menni kell. Hát nincs idő egymásra. Összejövünk egy gyűlésre, mi lelkészek is. Biztos, hogy van 5-6 ember, aki egy óra múlva föláll, és azt mondja, hogy mennem kell. Nincs idő arra, hogy beszéljünk, nincs idő arra, hogy gondolkozzunk, hogy elcsendesedjünk. Változott valamit a világ? Nem változott semmit. De milyen jó, hogy Mózes vallomása nem itt ér véget. És milyen jó, hogy nekünk sem itt kell befejezni ezt az Isten tiszteletet, mert azt mondja Mózes, és ez a Zsoltár itt csúcsosodik ki, hogy ez a tükör, amelybe én belenézve magamra ezt a hiteles képet kaptam, ez nem csak azért jó, mert megmutatja azt, hogy én ki vagyok, hanem azért is jó, mert az Istent én megszólíthatom. És azt mondja Mózes, ha én ennyire semmi vagyok, Istenem, te meg mindenható vagy, ha az én időm, erőm, korlátok közé van szorítva, te pedig minden vagy mindenekben, akkor azt mondja Mózes itt a 12. versben, taníts engem, Isten. Taníts engem úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Taníts minket erre. Mózes megérti a titkot, kedves testvérek, hogy Isten nélkül ez az élet értelmetlen, de Isten meg tud bennünket tanítani arra, hogy az életünk mégis értelmes legyen. Mert az ember élete, az ember léte az Istennel való kapcsolatban nyeri el az igazi értelmét. Hol is lett az ember élete olyan értelmetlenné? Nem kell sokáig keresgélni. Bárki, aki kinyitja a Biblia első oldalait, találkozni fog azzal a történettel, hogy az ember elfordult az ő teremtőjétől. És amikor az ember, Ádám és Éva elfordult a teremtőtől, akkor értelmetlenné lett az élete. Onnantól kezdve bejött a világba egy csomó olyan dolog, ami most is itt van, közöttünk van. Mózes azt mondja nekünk, hogy az ember élete ott nyeri vissza az értelmet, amikor helyreáll az Istennel való kapcsolata, és ez hogyan lehetséges? Úgy, hogyha hagyjuk, hogy az Isten tanítson bennünket arra, hogy mi jól számláljuk a napjainkat, és bölcs szívhez jussunk. Testvérek, a mi napjaink is meg vannak számlálva ezen a földön, mindannyiunké. A keresztjén ember napjai is meg vannak számlálva. És naívság azt gondolni, hogy ha mi Istent ismerjük, akkor a mi életünk majd hosszabb lesz, mint másoké itt a földön. Naívság azt gondolni, hogy ha mi Istent ismerjük, akkor a mi életünk majd kvalitásokkal jobb lesz, mint mások élete. Említettem a testvéreknek azt, hogy Hollandiában voltam, egy temetésre mentem. Egy 39 éves asszony temetésére. Aki elindult hazulról, hogy elmenje egy másik városba, és soha többé nem érkezett haza. Hát autóbaleset érte. Egy kedves hívő asszony volt, és a férje is egy kedves hívő ember. De meg vannak számlálva a napjaink, a tied is, meg az enyém is. És ami azt gondoljuk, hogy a mi napjaink attól, hogy mi az Istenéi vagyunk, majd gondmentesebbek lesznek, majd tehermentesebbek lesznek, ha azt gondoljuk, hogy a mi napjaink majd hosszabbak lesznek, testvérek, akkor józanít időnként bennünket Isten arra, hogy meg vannak számlálva. A tied is, meg az enyém is. Mit mond Mózes? Taníts bennünket úgy számlálni, úgy megélni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Általában az ember azt gondolja, hogy az a bölcs, aki sokat élt már. És minél nagyobb élettapasztalata van valakinek, annál bölcsebb. Hát a Biblia a bölcsességről más tanít nekünk. Azt mondja egyébként, hogy tiszteljük az idős embereket, és ne vessük meg őket, amikor megvénülnek. De a bölcsességről azt mondja nekünk a Biblia, hogy a bölcsesség az Isten félelemmel kezdődik. A bölcsesség az Isten félelemmel kezdődik. Azzal kezdődik, hogy az ember leborul az Isten előtte, és beismeri azt, hogy én senki vagyok, és az Isten fölemel onnan. Itt kezdődik a bölcsesség. Amikor az ember már nem maga akarja bebizonyítani, hogy látok, látok, hanem elhiszi Istennek azt, amit az Isten mond. Mert mit látsz? Nem látsz semmit? Én sem. Ahogy erről már múlt vasárnap is beszéltük, nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Ezt én nem látom. De milyen csodálatos dolog, amikor az ember elhiszi azt, amit az Isten lát. Aki kezdettől fogva mindörökké van, aki mindannyiunknál hatalmasabb és nagyobb. És ez az Isten azt mondja, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van. No, a bölcsesség itt kezdődik, hogy hiszek. Hiszek annak, aki nálamnál nagyobb. És engedek annak, aki engem nagyon szeret. Taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Hogy egyre jobban ráhagyatkozzunk a te ígéreteidre, a te tanácsaidra, mennyei édesatyánk. Jézus olyan csodálatosan tanít bennünket a bölcsességről, amikor azt mondja, hogy a bölcs ember az, aki kősziklára építi a házát. Bizonyára ismerte Jézus Mózes zsoltárát, hogy ez ott akkor összekapcsolódott-e a hallgatóságban, azt nem tudom, de előttünk már összekapcsolódhat. Hogy a bölcs ember az, aki kősziklára építi a házát. És milyen érdekes, hogy a zsoltárok könyvében egy másik zsoltárban azt olvassuk, az Úr az én kősziklám, mondja ez Dávid. Hát az Úr az, akire én fölépítem az életemet, az én házamat. Nincs vihar, de van vihar, van szélvész, van árvíz. De mit mond Jézus? Megmarad az az épület, mert megtartja a kőszikla. Hát az Isten így akarja a te életedet és az én életemet is megtartani. Nem azt ígéri, hogy nincs gond, hogy nincs szélvész, hogy nincs vihar, hanem azt mondja, hogy én megtartalak. Szoktál-e gondolkozni és elcsendesedni? Az Isten színe előtt. Ki vagyok én, és mi az én életem? Testvérek, nap mint nap szükségünk van rá. Hogy föltegyük erre a mérlegre, az Isten mérlegére azt, amit csináltunk egy nap, azt, amit csinálni készülünk egy nap. Van ennek értelme? Bölcs dolog ezt vagy azt tenni, meglépni? Van értelme veszekedésnek, haragnak? Van értelme valamit megvenni? Van értelme otthon maradni, vagy elmenni? Olyan jó lenne, hogyha ezen a mérlegen tudnánk következő napokban ezt mérlegelni. Uram, taníts engem, hogy bölcsességre jussak, hogy megérthessem azt, hogy mi az, ami maradandó, és mi az, ami mulandó. Taníts engem, hogy ne mások irányítsanak, hanem könyörülj meg rajtam, hogy rád tudjak hallgatni. Hogy rád tudjam fölépíteni az én életemet. Testvérek, azoknak az élete maradandó mindig, akik az Isten előtt való bölcsességben és alázatban élik az életüket, azok tudnak maradandót alkotni. Mert ugyan majd semmit nem viszünk ki ebből a világból, de milyen nagy dolog, amikor az ember azt mondhatja, hogy én továbbadtam az üzenetet, és az Istennek azt tetszett, hogy egy másik ember a halálból az életre szülessen meg. Ezt nem viszed magaddal kézzel foghatóan, de mégis elkísér téged. Hogy bizonyságot tettél, hogy hittél, hogy mások oda néztek az életedre, és azt kérdezték, ki a te Istened? És esetleg maguk is elindultak az Isten felé, mert úgy tetszett az Istennek, hogy téged és engem használjon ebben eszközül. Testvérek, álljunk oda nap mint nap az Isten színe elé, és vizsgáljuk meg azt, hogy értelmes életet élünk-e még az ő tükrében nézve, hogy tudjuk-e még azt, hogy kik vagyunk, hogy az Isten dicsőségét szolgálja-e az életünk. Segítsen bennünket ebben ez a Zsoltár, amelyet jó lenne, ha mindnyájan újra elolvasnánk majd odahaza, hogy szembesüljünk azzal, hogy az örökkévaló Isten fényében és tükrében mennyire semmi a mi életünk, és hogy mégis kegyelméből van lehetőségünk arra, hogy hozzájöjjünk, és tőle az életnek értelmét, a mindennapi élethez szükséges bölcsességet megkapjuk. Vezessen és igazgasson így bennünket, ami mennyei édesatyánk. Amen. Kedves testvéreim, a 90. Zsoltárunk 7. versének éneklésével válaszoljunk Isten igéjére. A 90. Zsoltárunk 7. versét énekeljük, amely így kezdődik: Taníts meg azért minket.
Taníts meg azért minket kegyelmesen, hogy rövid voltát életünknek értsük, és eszességgel magunkat viseljük. Ó, Isten, fordulj hozzánk ismétlen, még hagyod, hogy éltünk nyomorogjon. Könyörülj már a te szolgáidon.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, azzal a kéréssel jövünk mi is te hozzád, amivel Mózes odaállt egykor, taníts bennünket, mert nem tudunk semmit a mi életünkről, a mi holnapunkról, meg sokszor a múltunkról sem, de köszönjük, hogy te kész vagy bennünket tanítani, és megmutatni nekünk az értelmes és céltudatos életet. Köszönjük, hogy kész vagy bennünket segíteni, és mi dicsőítünk téged, és magasztalunk azért, mert ilyen kegyelemmel vagy felénk. Köszönjük, hogy nem akarod, hogy a mi életünk hazugságban teljék. Köszönjük, hogy nem akarod, hogy önmagunkat becsapva olyan életet éljünk, amelynek nem lesz értéke. Köszönjük, hogy most jössz és keresel bennünket, és tanítgatsz a te ösvényedre, és arra bátorítasz, hogy te előtted álljunk meg. Könyörülj meg rajtunk, hogy az élet sokféle általunk fontosnak ítél dolga között el ne feledkezzünk újból és újból megállni te előtted, gondolkozva mindazon, ami bennünket jellemez és kísér. Taníts bennünket, Urunk, mert szükségünk van mennyei tanítóra. Ennek a világnak a tanítói félrevezetnek bennünket, manipulálják a mi gondolkozásunkat, de hisszük, hogy te igazságot és világosságot mutatsz nekünk. Ezért segíts meg, hogy nap mint nap hozzád jöhessünk, és hozzád vezethessünk másokat is. Gyújtsd fel a mi szívünkbe a vágyakozást arra, hogy minél többeket te hozzád vezessünk. Köszönjük neked, Urunk, azokat, akik nekünk rólad bizonyságot tettek. És köszönjük neked azokat, akiket eszközként használtál arra, hogy a mi szívünkben bizalom ébredjen irántad. Köszönjük, hogy bármelyikünket képes vagy erre fölhasználni ma is. Így kísérj bennünket az elkövetkezendő napjainkra. Különösen is kérünk azokért, akik körülöttünk vagy közöttünk értelmetlennek látják az életüket, hadd ragyogjon föl előttük az életnek értelme te benned és te általad. Kérünk téged mindazokért, akik betegeink, megfáradtjaink, légy az ő erősségük, és a kedves légy az ő gyógyítójuk továbbra is. Köszönjük azokat, akik újra itt lehetnek közöttünk. Urunk, nyisd meg a mi szemünket egymásra. Mielőtt gyorsan eltelik az élet, hadd épüljenek igaz kapcsolatok, barátságok, testvéri szálak, hadd szövődjenek itt közöttünk is, ebben a gyülekezetben is. Segíts, Urunk, hogy ez a világ ne tudjon bennünket elragadni a maga sodrásával, hanem hadd tudjuk magunkat oda kötözni Te hozzád. Hadd tudjunk fölállni a kőszikla alapra, amely megtarthat bennünket. Dicsőítünk Téged azért, mert rád bízhatjuk magunkat holnap, meg holnap után. Dicsőítünk a Te kijelentésedért, amely igaz és megáll. Légy áldott azért, hogy aki hisz benned, az soha nem csalatkozik. Adja mi szívünkbe élő hitet. Amen. Imádkozzunk most közösen is úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Néhány hirdetést hadd hozzak a gyülekezet elé. Szeretettel hívunk és várunk minden fiatal és kisgyermekes házaspárt ma délután 3 órai kezdettel a Biblia óránkra. Délután, ma délután 5 órai kezdettel a hitoktatók havi összejövetelét is tartjuk. Kedden délután 5 órai kezdette gyülekezeti hittanórát tartunk gyermekeknek, majd este 6 órakor bibliaórát ima közösséggel, este 8 órai kezdette pedig felnőtt konfirmációs tanfolyamunkat folytatjuk. Pénteken 3:30-tól az első éves konfirmandusokat, 4:30-tól a másodéves konfirmandusokat hívjuk és várjuk hitoktatásra. Az ifjúságnak hirdetem, amit már ifjúsági órán megbeszéltünk, hogy a jövő heti ifjúsági bibliaórán keretében az újpesti gyülekezetbe megyünk, ahol a ott zajló sorozatnak a 4. részén veszünk részt, ahol a családról lesz szó. 3:45 körül itt a buszmegállónál lenne gyülekezés a téren, és majd együtt megyünk át a túloldalra. Hát itt a templomban ifjaknak hirdettem ifjúsági óra most nem lesz, hanem együtt megyünk el. Jövő vasárnap, ha Isten értett bennünket, 9:50 kezdettel Isten tiszteletet tartunk. Azoknak, akik ismerték, jelzem, hogy Makrai Béláné asszony testvérünk Sárika temetése 15-én pénteken lesz, 2 órai kezdettel az Óbudai temető szóró parcellájában. A szomorúságunk mellé örömhíreket is hadd hozzak ide a gyülekezetbe. Először is egy meghívót. Draskóci Balázs testvérünk feleségül veszi Szabó Katalin testvérünket. Gyülekezetünk tagjai ők. A ránk következendő szombaton 15 órai kezdettel itt a templomba, és erre az alkalomra szeretette hívják a gyülekezet minden tagját. Hadd tolmácsoljam a meghívást az ő nevükben, menyegzőjüknek meghívója a fali újságunkon megtekinthető. Másik örömhírünk az, hogy újabb gyermekkel gazdagodott gyülekezetünk, Bíró Sándor testvérünk és felesége Gabriella házasságát Urunk második gyermekkel ajándékozta meg. Október 6-án megszületett Bíró Violetta Zoé. Anyuka és gyermeke, és az apukát is láttam itt föltűnni jó színben, jól érzik magukat, köszönik szépen. Szeretném megköszönni a testvéreknek a múlt heti kertrendezésben nyújtott segítséget. Isten áldása legyen kezünknek munkáján. Hirdetem a testvéreknek iratterjesztésünket, és egy olyan dolgot is, ami nem ezen a héten, hanem a jövő héten lesz esedékes, de hogy tudjunk rá készülni, ezért már most hirdetem. 19-én, hétfőn, 1 órától kezdve ismételten csontritkulás mérésre nyílik lehetőség itt a gyülekezeti teremben. Tehát akik egy ilyen ingyenes vizsgálatra szívesen eljönnének, igen, ajánlott ez már a magam és a tőlem idősebb testvérek életében, azokat szeretettel hívjuk és várjuk ide, tehát nem most hétfőn, hanem hétfőz egy hétre hétfőn, délután 1 órától egy kedves hívő orvos testvérünk hoz egy készüléket, és bérmentesen, költségmentesen, szívesen elvégzi ezt a vizsgálatot az érdeklődők számára. Hónap második vasárnapja van, amikor is gyülekezetünk hitelének törlesztésére szoktunk adakozni. Szeretettel és hálaadással köszönjük meg a gyülekezetnek az előző havi adományokat, amelyek összesen 211.580 forintot tettek ki. Buzdítom is a testvéreket hála áldozatunk meghozatalára. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Énekléssel zárjuk be Isten tiszteletünket, visszatérve az ige üzenetéhez és tanításához, a 261. számú dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek énekeljük mind a 4 versét. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam, viseld gondomat, vezérd utamat, mert csak rád maradtam. Add meg inni nékem, én reménységem szerint való jódat. Áld meg fejemet, ki bízik benned, s viseljed gondomat. A szép harmatot, miként hullatod, tavasszal virágra. Sok jódat orom, úgy hullasd reám, kerígi szolgádra. Legyen még téged magasztal.